Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, pünkösd ünnepére, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 4. fejezetében, a 4-től a 30. versig a következőképpen. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kész inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kérdél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Először is figyeljünk a kezdő szavakra, Samárián kellett átmennie. Bizonyára sok esetlegességet tudnánk felsorolni, hogy mi miatt is alakult éppen úgy az utazás, hogy Samárián keresztül ment, ahogyan ez történt, de ne higgyük mégse egy pillanatig se, hogy valamiféle véletlen lett volna. Hogy a körülmények furcsa alakulása alakította volna így, nem pedig Isten akarata. Mert a Bibliában, amikor valami kell, akkor valójában mindig arról van szó, hogy Urunk tervéből következően kellett erre mennie. Nem véletlen, nem esetleges, ami történik, hanem így kellett lennie. És megtanulhatjuk ebből azt is, hogy a mi életünkben sem véletlenek működnek. Van sok esetlegesnek látszó esemény, ami történetesen így vagy úgy alakult, hát ez formálja az életünket, de mégse higgyük, hogy ezek véletlenek lennének, ezek csak úgy estek így, ahogy estek. És lehet, hogy nem is nagyon tudunk másképp fogalmazni emberi módon, mint ilyesfajta véletlenszerűséggel, meg valószínűségekkel, de mégis ezek mögött valójában vegyük észre, hogy Isten maga munkálkodik. Gondoljuk csak el ma bátran a pünkösdi lélektüze mellett, és hát nem esetlegesen vannak együtt a tanítványok, nem véletlenül történnek azok az események, amik ott Jeruzsálemben történnek, és az oltár előtt a kezdetét hallhattuk a pünkösdi eseményeknek. Nem véletlen ez az alakulás, hanem Isten tervszerűen így rendezte el. Az isteni véletlen az tulajdonképpen mindig a lélek munkáját feltételezi. És miért nincsenek lángnyelvek ma is, mint az első pünköskor? Sok véleményt lehet hallani, hogy hát pünkösd igazán kiérdemelne persze ennyit, és a karizmatikusok úgy is vélik, hogy ma is ugyan azt kell várni, mint a bibliai időkben, ahogy az apostolok cselekedeteiben is olvassuk, most is, a későbbi eseményekben is a különleges jelenségeket, amiket a lélek produkál. Hát akár várjunk most akkor ide tüzet, lángnyelveket, amíg leszállnak ránk. De mégis talán jobb, hogyha inkább a lélek adományaira hívjuk fel a figyelmet. És ez azokért való imádságra. Nem, a különlegesség a lényeg, mert ez a történet arra is tanít, hogy az asszonya semmi különleges nem történik a külsőségek tekintetében. Nem zuhan rá semmiféle elragadtatás, nem lát látomásokat, meg nem hall hangokat. Egy egyszerű beszélgetés zajlik, és mégis ebben munkálkodik Isten lelke. Hát nem találkozunk persze a mai időkben sem már nagyon lángnyelvekkel az Isten tiszteleteken, és úgy tűnik, hogy ennek nincs is ma itt az ideje, nem azért, mert mi ezt irányíthatnánk így vagy úgy, hanem azért, mert Istennek megvan a saját menetrendje az üdvösség tervében. És akkor, amikor az ember erőszakkal akar belépni a transzcendens Isten terébe, akkor ezt igazából úgy hívják, hogy mágia, nem pedig úgy, hogy vallás, és nem úgy, hogy keresztény hit. És aztán sok extra jelenséget is látunk egyes csoportoknál, hát ne erre vágyjunk pünköskor, mert ennél sokkal egyszerűbb eseményekben jelentkezik a lélek munkája. Nagy tévedésbe esünk, ha ilyen lángnyelveket várnánk a mai pünkösdökre is. A lélek igazi és fő munkája az valami egészen más, és ezért nagyon jó ez a mai történet erre. Nem látunk itt semmi különleges pünkösdit, és mégis a lélek munkálkodik ebben a beszélgetésben, ennek az asszonynak az életében. És legfőbb munkája a léleknek éppen az, amit itt Jézus is előhoz, amikor a bűnére világít rá. Mert Isten sose akarja, hogy a bűnben maradjunk meg, és aztán úgy járuljunk hozzá, hiszen hát akkor ő elpusztít minket. Azt akarja, hogy megtisztultan éljük tovább az életünket. Ne maradjunk ennek az asszonynak a módján akár, vagy hát jelképes értelemben, bármilyen módon a magunk bűneiben, ahogy itt elmondja már, elfogyasztott úgymond öt férjet is, de most már csak valami együttélésben él valakivel, lehetne sokféle formában, lehet, hogy valaki már sokat rabolt, és ilyen értelemben vannak a bűnei. Most ez az asszony éppen így kerül ma előttünk példaként, de természetesen ennél sokkal egyszerűbb hétköznapi bűneinkre is ugyanúgy rávilágítja a lélek a figyelmet. Mert csoda történik itt, ha nem is olyan látványos, mint ott Jeruzsálemben pünköskor, vagy amikor gyógyítottak az apostolok, vagy éppen nyelveken szóltak, és ki tudja, mi mindent tettek az ősi időkben a kereszténység kialakulásának pillanataiban. De kevés látó szem van, amely észreveszi ezeket az isteni csodákat, amit ma is meg kell látnunk. Más szempontból úgy is mondjuk, a mai ember számára ezek elvesztették a csoda voltukat. Mert a túlvilági, a transzcendens és az evilági, az immanens kapcsolathoz hasonlóan mi is megfordítottuk már a sorrendet az életrendjében. Elsiklunk a hétköznapokban megtapasztalható csodák mellett, ugyanakkor hétköznapivá fokozzuk le a csodát magát ezzel. Érdekes ez a történet, abból a szempontból is, hogy egy nagyon különleges csoporttal találkozunk benne, bár a történet még nem fejeződött be a felolvasott szakasznál, amúgy a múlt évi konfirmációkor hallhattuk a folytatást, amikor megmozdulnak a város lakói, hát ennyire utal még a mostani szakasz is, hogy hát ők elindulnak az asszony szavára. Hát ilyen értem az asszony is, aki hazaszalad, és a lakók is, akik elindulnak az ő szavára, egy nagyon különleges csoportot mutatnak elénk, nem abból a szempontból, hogy ők samáriaiak, és akkor mennyire lenézettek a zsidók szemében, hanem egyszerűen azért, mert ők hisznek a szemüknek és a fülüknek. És ezt valljuk meg őszintén, hogy igencsak ritka manapság. Mert a tetten ért bűnözőt elengedik bizonyíték hiány a bíróság. Nem hiszünk a szemünknek, nem hiszünk a fülünknek, már a jog értelmében sem. Hogy a hazugság beszédet lehet a legigazabbnak kikiáltani. A nyilvánosságra hozott hangfelvételek után is lehet tagadni a bennük foglaltakat. Vagy lehet egyoldalú információk alapján ilyen és olyan EU-s nyilatkozatokat megírni, jelentéseket tenni. És hát érdekes eset tanulmányok készíthetők a viták alapján. Akár a közéletről legyen szó, akár a magunk egyéni hétköznapi életéről. Hát a politikai témában még talán nem is csodálkozunk, hogy a tények befolyásolják a legkevésbé az emberek véleményét. Vallási témákban, a keresztény hit vitáiban már sokkal szomorúbb, hogy nem az ige tények határozzák meg egyes csoportok álláspontját, hogy azt tapasztalhatjuk, hogy hát nem az igazságot keresve igyekeznek emberek tanulmányozni az írás, hanem sokkal inkább a maguk kialakított álláspontjuknak az igazolását akarják minden áron beleerőltetni. És talán a legmegdöbbentőbb az, amikor mondjuk tudományos jellegű témában a homokba dugják egyes vitázók a fejüket, és még a tények alapján sem lehet meggyőzni őket, hanem hajtogatják továbbra is az áltudományos véleményüket, és panaszkodnak, hogy hát elutasítják őket, a tudósok nem foglalkoznak, mert elnyomják. Holott ők azok, akik fölrúgják a szabályait ennek a körnek. Hát miért fogadnák el? És ugyanez sokszor vallásos témában is így alakul. Elutasítjuk azt a rendszert, amit Isten adott, az ő igényének a rendszerét, és panaszkodunk, hogy akkor most miért nem jó az, amit mi kreáltunk magunknak. Miért nem jó nekünk a Garizim hegye is, ha úgy tetszik. Mindegyik területen megtapasztalható, tehát sokak részéről mindez, hogy elmegyünk a tények mellett, és éppen elbeszélünk egymás mellett, a felvetett problémákra adott válasz helyett, csak súlykoljuk tovább a korábbi álláspontunkat, és egyáltalán nem befolyásolja a beszélgetést a másik félnek a szava. Olyanok vagyunk, mint egy ismerősünk mesélte, hogy szomszéddal a kert szomszéddal beszélgettek, és hát alig lehetett hallani és érteni, és megkérdezte a feleség, hát mit mondott a másik? Hát mondja, nem tudom, mindegy, de ő se értette azt, amit én mondtam. Hát valahogy így vagyunk valóban nagyon sokszor, és már nem is zavar. Már egészen odáig jutottunk talán. Hogy miért ecsetelem ezt ilyen hosszan, talán már mindenki érzi. Hát pontosan ez zajlik itt az asszonnyal való beszélgetésben. Hát így elbeszélnek egymás mellett tulajdonképpen a felek. Az asszony valamit kicsipeget Jézus szavaiból, és az teljesen más környezetbe helyezve érti, hiszen a vizet keresi, aztán azt mondja, jaj, de jó, akkor nem kell a kútra jönnöm többet. És el se gondolkodik, úgy látszik azon, hogy hát itt valami másról kellene, hogy szó legyen. Ennek valami jóval mélyebb értelme kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy hála Istennek, hogy a pünkösdi munkát látjuk ebben a történetben, mert elbeszél egymás mellett a két fél ugyan, de Jézus szava mégis a lélek munkája révén áttöri azt a falat az asszony szívében, amely igyekszik mindig lepattintani a dolgokat. És ilyen értelemben mégiscsak élő vízként feltörő forrás lesz. És munkálkodik a lélek ebben a történetben, és éppen ezért ez valóban igazi pünkösdi történet. Nem a lángnyelvek módján ugyan, de annak a módján, ahogy ez ma is zajlik, hogy Isten igéje munkálkodik Isten lelkével együtt a szívünkben. Máskülönben nem is munkálkodik Isten lelke, amikor elem megyünk, Isten szavával szembefordulunk vele, akkor ne várjuk, hogy a lélek fog munkálkodni. Hát így vigyük pünkösdi tanulságként azt, hogy a legfőbb lélekmunka az nem a látványosság, a nyelveken szólás, vagy a csodatevés. Lehetnek akár ilyenek is, nem feltétlen kell azt mondjuk, hogy ilyen ma már nincs egyáltalán, de nem ez a lényeg. Ha úgy tetszik, ez a könnyű munka, az egyszerűbb oldala. De az igazi nehéz az, amikor a szívünk formálódik át. És ez az asszony ezt érheti át, mert Jézus néven nevezi a bűnét, nem megy el mellette, hiszen ő mindent lát. Őt nem lehet megtéveszteni, és nem lehet letagadni, mint ahogy egyébként tesszük azt unosuntalan. De nagyon jól tudja, és ezt az asszony is a végén már azért valahol megérzi, és most már nem kitérni akar mellőle, meg nem felháborodik, ahogy mi szoktunk, hogy mer ilyet mondani, és mi köze van a magánéletemhez, hanem azt mondja, hát akkor te talán próféta vagy. Először még csak annyit lát, hogy talán Jákobnál vagy nagyobb, de most már azt mondja, látom, hogy próféta vagy. De még mindig elbeszél mellette, mert ugyan egy teológiai érdekes kérdést vett fel, de hát mégiscsak az elbeszélés mellett van. Még mindig nem a lényeggel foglalkozik. Azt mondja, hát akkor most hol kell Istent imádni? Hát a Sionon? Vagy inkább itt a Garizimon? Melyik hegy az igazi? Nem teljesen alaptalan a samáriai hagyomány amúgy, hiszen ha visszatudunk emlékezni a honfoglalás előtti pillanatokra, akkor a Garizim hegyéről mondták el az áldást Izrael fiai, és a mellette lövő Ebál hegyről pedig az átok szavait, tehát ilyen értelemben a Garizim valóban egy Istentől kiválasztott fontos hegy. A Jézus erre szinte csak annyit mond, de az üdvösség a zsidóktól ered. Ilyen értelemben a Sionra lehet átutalni, amit szintén a templom építésnek az eseményei tudjuk jól, hogy isteni kiválasztás alapján döntött Dávid emellett. De azt is elmondja ugyanakkor Jézus, hogy itt valami más keressünk. De mi is föltetnénk, hát hol kell az Isten tiszteletet tartani? Itt a templomban, vagy föl nagy ülekezeti teremben? Melyik az igazi Isten imádat hely? Hát egyik sem. Jézus egyenesen megmondja. Nem azt mondja, hogy itt is lehet, ott is lehet. Nem azt mondja, hogy nem itt, hanem amott. Nem azt mondja, hogy egyik helyen sem. Hát ez is egyfajta mágia, amikor Isten helyett a helyet imádjuk. És az a fontos, hogy Garizim, vagy az a fontos, hogy Sion. Isten erre azt mondja, csak lélekben és igazságban lehet őt imádni valójában. És valahol itt mozdul meg az asszonyban most már tényleg a megtérés útja. Most már valahogy rájön, hogy itt már többről kell, hogy legyen szó. Még homályosan kapaszkodik bele, és csak beszél, hogy hát tudjuk, hogy majd ezeket a kérdéseket tisztázni fogja nekünk, ha eljön a Messiás. Majd ő mindent kijelent. És a csúcspontja ennek a történetnek kétségtelenül ez a szakasz, amit eredetileg ugye nem jelöltek ki nekünk, de ezt a Lukat is felolvastam, és nem is lehet kihagyni, hiszen itt jelenti ki magát Jézus, hogy én vagyok az, aki beszélek veled. És innentől kezdve leomlik minden az asszony szíve körül, ami bástyaként eddig védte őt. És persze ránk is igaz ez. Amikor Jézus szava egészen közelre elér a szívünkig, akkor ott már ezek a falak, ezek az akadályok, a bűnök, hegyei, szeméthalmai, azok el kell, hogy tűnjenek az útból. Így szól az asszonyhoz is, hogy hát volt öt férjed, de most nem a férjed az, aki velész. Lehet, hogy már sok választásuk volt, ami balul sült el, rossz volt. De az örömhír az, hogy Jézus ebből a szélsőségesen elrontott életünkből is ki tud emelni, meg tud gyógyítani, meg tud tisztítani. Mert hát vajon tőlünk Jézus mit kérdezne ott az asszony helyén? Kit hívjunk hozzá? Ki az, aki nekünk így lenne a bűneinket leleplező feltétel, hogy na hívd akkor ide ezt vagy azt? Mert Szentlélek nem viseli a bűnt. Titkolt és rendezetlen bűnökkel terhes életbe ő nem szeret belépni, hanem ő azt meg akarja tisztítani. Ha úgy kell, akkor a lányelvekkel kiégetni belőlünk. Ha úgy kell, akkor az élő vízként kimosni belőlünk. Mindegy, melyik úton, módon, csak megtisztítson. Nincs más lehetőség előtted sem, mint az asszony előtt. Engedni magadat vezetni Jézus által ebben a beszélgetésben. Engedni, hogy az asszonyéhoz hasonlóan csak a kútvizére gondoló, mélyen gyökerező materializmusod feloldódjon, megtörjön, és az igazi élet igazi értelméről való beszéd megvilágosodjon. Engedni, hogy a lélek rámutasson a bűneidre, és őszinte bűnbánattal letedd azokat. Hagyd hát most te is ott a korsódat a kútnál, és szaladj vissza. Mit kérhetünk ez év pünkösdjén? Hogyan fohászkodhatunk a lélekért? Hát úgy, hogy legyen nekünk is még időben Jákob kúti élményünk. Legyen meg időben egy olyan találkozásunk Jézussal, amelyben szembesülünk a bűneinkkel, de nem úgy, hogy felhúzzuk az orrunkat, hogy visszavágunk neki, ahogyan máskor szoktuk azt tenni. Nem úgy, hogy őszintén belátjuk a hibáinkat, ráébredünk Jézus szavának igaz voltára, és nem csak prófétát látunk benne, hanem egészen eljutunk oda, hogy ő a messiás. Ő a megváltó. Hát Jézus pünkösdi ígérete az örök életre éltető víz. A Szentlélek ajándékára utal, aki állandóan ott marad az ember szívében, lelkében, és egy olyan életre indítja, amelyhez az örök életet fűzi, annak az ígéretét. A hitet ébresz benne. Megtartja ebben a hitben. Krisztusban hívő életet az él, aki ebből a vízből iszik, hitáltal az örök élet részesévé válva. Persze a kegyelem ideje véges, Jézus már Jeruzsálem felé halad, most már a kereszt útját járja. Túl vagyunk a húsvéti feltámadásán is az egyházi év tekintetében. Elszalaszthatjuk mi is az időket. Lehet, hogy lesz még egy legközelebbi alkalom is persze az ő szeretete következtében, de az is elképzelhető, hogy elrontott életünk, öt férjes és egy nem férjes állapotunk csak most nyerhet végső gyógyulást, mert több alkalom már nem biztos, hogy eljön. Elhunytakra is emlékezünk, ez is fölhívja a figyelmet arra, hogy vannak utolsó alkalmak az életben, amelyek után nem jön több. Hát Jézus vezessen el lelkének segítségével a legnagyobb titokra, hogy megéljük a lélekforrás csodáját, hogy aki hisz, abból élővizek folyamai származnak. Ámen. Imádkozzunk. Kútvizéből lelket merítő vándor, itt állunk döbbenten előtted, mint az asszony is állt és csodálkozott a furcsa vándoron, aki zsidó létére nem csak megszólított egy asszonyt, hanem kért tőle. Mi is csak ámulunk, hogy szólsz hozzánk, hogy lelked szavát adod nekünk. Bűnbánattal valljuk előtted, hogy a lángnyelvek égetnek minket. Égetnek, hiszen bűneinket emészted a lélek tüzével. Segíts letenni korsónkat, hogy aztán felszabadultan szaladhassunk a városba, mindenkinek hírül adva, amit velünk tettél. Segíts minket, hogy a samáriai asszonyhoz hasonlóan minket is átforrósítson kegyelmed, hogy ne tudjuk magunkba tartani, hanem bizonyságot tegyünk rólad minden embernek, hiszen te az egész világ megváltója lettél, hogy elvedd bűnünk szennyét, és új élettel ajándékozz meg. Ámen.